Sok szeretettel köszöntök minket. A mostani témánkat dr. Major Balázs egyetemi tanszékvezető docenssel egyeztettük pár hónappal ezelőtt, és elmondta, hogy szívesen elvállalja, ha, de ígéretet nem mert tenni, mert az idő beosztása olyan, hogy nem tudja, hogy mikor kell épp Szíriába elrepülni, vagy máshova. És hát minden stimmelt is egészen ma délután 15 óráig, amikor felhívott és azt mondta, hogy baj van, mert ha jól emlékszem, kinevezték dékán helyettesnek, és most rengeteg mindent le kell mondania, így sajnos nem tud eljönni. De ő nagyon gyakorlati ember, és felvette a telefont, és felhívta Balogh Gergelyt, akit most sok szeretettel köszöntelek.
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen!
Aki most eljött, és ő lett a beugró ember, és akkor már csak így a poén kedvéért is, ma délután 3 órakor virslitettél, vagy hanyatfekve hallgattad a rádiót, amikor jött a telefon. Tehát ez hogy volt?
Én ugye egy filmet készítettem a legutóbbi, most nyáron, júliusban történő szíriai ásatásról, és éppen ezen a filmen dolgoztam, amikor csörgött a telefonom, hogy Major Balázs tanár úr hívott, hogy el tudnám-e vállalni, és hát nem volt kérdés, örömmel jöttem.
Köszönöm.
Így. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöttem. Úgyhogy így zajlott ez a villám megkeresés.
Igen, mert hát tulajdonképpen a második verzió az volt, hogyha már nem sikerül senkit szerezni, akkor jövő év márciusára lett volna kitűzve egy időpont, ami elméletileg jó lett volna neki, de ugye garanciát nem tudott vállalni, akkor is lett volna egy beugró ember. Én pedig úgy gondoltam, hogyha ma erre az érdekes témára többen eljönnek, akkor ne csalódás legyen a vége. Na, én annyit tudok rólad, Balázstól, hogy te ugye nem vagy régész, nem vagy tanítvány, bár ha jól emlékszem, van egy bátyád, aki ugye régészként tanul, és talán épp a Balázs osztályában. Viszont te, mint érdeklődő, kikerültél ugye idén. Na most nyilvánvaló, hogy a bátyádon keresztül te már előbb is kapcsolatba kerültél ezzel a szíriai dologgal. Ez hogy kezdődött nálad?
Úgy kezdődött, hogy én hozzám a történelem mindig is nagyon közel állt, már csak családi beszélgetésekből eredendően. Mindig is izgalmas volt számomra a múltnak a megismerése. Viszont ezt úgy szoktam mondani, hogy én szeretem a történelmet, a bátyám viszont ért is hozzá, ő régész hallgató, most fejezte, ő arab és régész szakot végez párhuzamosan. Most fejezte be mind a két szakon a BA diplomát, és most kezdi a mesterképzést. És egyik nyáron, talán 2011-ben vagy 2002-ben, már akkor hallgatója volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének, és tanszéki ásatás volt. Amikor is otthon voltam, és megkérdeztem, hogy esetleg elmehetnék-e az ásatásra, mint segítő. És ebből nagyon nagy szeretettel fogadtak, ami számomra nagyon jól esett, és így az évek alatt, ez volt 5 évvel ezelőtt, egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem csak a nyári ásatásokon veszek részt az egyetemen, hanem többször van, hogy órákra is bejárhatok, és nagyon-nagyon jó társaság alakult ki. Így kerültem közel, illetve így kerültem közelebbi kapcsolatba magával a tanszékkel, és dr. Major Balázs és a Szíriai Magyar Régészeti Misszió 2006-ban kapta meg a szír állam felkérésére Margatvárának a feltárását, és azóta folytatnak kint ásatásokat. És tehát én ezzel már tisztában voltam a korábbiakban, viszont én álmomban nem gondoltam volna, hogy ugye már csak a jelen körülmények miatt is, ugye, hogy háború van, hát nem csak az országban, sem sajnos az egész Közel-Keleten, álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer jön egy ilyen lehetőség a semmiből, hogy kimehetek az expedícióval, és részt vehetek egy ilyen ásatás, illetve a misszióhoz csatlakozhatom. Én a Színház és Filmintézetben tanulok dokumentumfilmkészítést, így meg is volt az apropó, hogy milyen titulusban csatlakozhatom a misszióhoz. Úgyhogy én lettem így a Szíria Mennyi Régészeti Missziónak a filmese, illetve fotósa.
Ugye azt mondtad, hogy a történelmet nem tanultad, de érdekel, és kint is mondtad, hogy ebben nagyon ne merítkezzünk meg, de azért mégis légy szíves, hogy mondd el nekünk, hogy ugye a keresztes lovagokkora nagyjából ugye az mit jelentett, mit kerestek ott a keresztes lovagok, ez a vár, ez hogyan keletkezett, és most mit képzeljünk el vizuálisan? Tehát ha ott lennénk, mit látnánk?
Margot várát 1062-ben építették. A libanoni határtól északra található, körülbelül olyan, hát egy durván 100 kilométerre a libanoni határtól északra, a tengerparti vidéken. Körülbelül, hát szerintem egy 4-5 kilométer maximum mennyi a tengerparttól van a vár, egy gyönyörű szép kilátás van a várból. Ez stratégiailag nagyon fontos volt a vár építésének szempontjából. Itt tudták ellenőrizni ugye a tengerparti a tengerpartot. Második Richárd is többek között partra szállt ezen a vidéken, tehát egy igen fontos történelmi helyszín. A keresztes háborúknak az idején II. András 1216-ban a mi II. András királyunk is ugye csatlakozott a keresztes hadjáratokhoz, és ő maga is megszállt Margatnak a várában. Akkora hatást gyakorolt rá az ottani környezet, illetve az ottani emberek, hogy onnantól számítva haláláig évente 23 kg ezüsttel támogatta Margot várának a létezését, gyakorlatilag is a fenntartását. Tehát ilyen szempontból elég erősen van magyar kötődése is ennek a várnak, illetve ezen kívül, Margot várán kívül Krak de Chevalier-nek a várát is most már megkapta a Szíriai Magyar Régészeti Misszió, ahol második András ugyan nem szállt meg, de ott is voltak a magyar állam részéről anyagi támogatások a várnak a fenntartásához. Ahogy el lehet képzelni, Margot vára a Szentföldnek a legnagyobb ma is álló keresztes vára. Mivel én ugye filmesként voltam kint, az volt a feladatom, hogy mindent rögzítsek az alatt, az egy hónap alatt, amíg kint vagyunk. Hát elég kemény volt, hogy föl lejárkálni gyakorlatilag. Hát nem is tudom, hogy tudnám mondani, hogy mekkora. Gyakorlatilag a Városligettől, hát meddig? Deák térig nagyjából, tehát így ilyen szinten kell elképzelni a várnak a méretét, tehát óriási. Bazaltból építették a várat. Gyakorlatilag tényleg az a keresztes vár az egy szinte tökéletesen fönnmaradt.
Tehát ez egy főváros, vagy egy külső várfal?
A belső vár az egy kisebb rész, viszont a várnak a teljes területe, tehát a várnak a külső részei, ami még a várfalon belül húzódott, a suburbium, ami óriási területet foglal el.
Tehát akkor az elméletileg lehet akár egy 5 kilométer hosszú,
igen,
mondjuk.
Lehet, hogy kicsit túloztam ezzel a
három.
Hát úgy nagyjából, igen, tehát egy óriási nagy.
Van-e épület, vagy csak inkább romok?
Szinte tökéletesen fönnmaradt az egész. A belső vár udvaron van, például ott van egy kápolna, amit a 13. században emeltek a váron belül, és annak az érdekessége, hogy a Szíriai Magyar Régészeti Misszió, ezt engedjék meg, hogy ezt angolul Syro-Hungarian Archaeological Mission, és ugye röviden SAM. Csak hogy engedjék meg, hogy mostantól SAM-ként említsem. Tehát ezt a SAM az ott folyt ásatásai, illetve az ott folytatott munkái során ebben a kápolnában találtak egy bizonyíthatóan európai mester keze által festett freskót, ami a Szentföld legjobban éppen maradt freskója mai napig. És egy pokol jelenetet ábrázol ez a freskó, amiben hát
ki a saját bűnei szerint bűnhődi, ezt egy európai mester festette. Hát egy pokol jelentet kell elképzelni, ahol van, akit ördögök forralnak egy üstben, van, aki akit paráznaság miatt bűnhődik, a paráznaság miatt került a pokolba, azt ágyéktájon marja egy kígyó. Tehát ilyen elég egyértelműen
naturálisan
vannak megjelenítve az események a freskon, és ezt is többek között ezt is a Sám fedezte föl. Tehát egy nagyon jól éppen maradt várat kell elképzelni.
Na most például ezt a képet, festményt, ezt le kellett társni a föld alá, vagy pedig esetleg fel kellett tárni épületekért belül esetleg olyan ajtót, ami nem volt ajtó, rá első ránézés, aztán mégis
ez az idők során, ugye ez 13. században épült a kápolna, és aki éppen, mert ugye nem, a vár az nem végig egy kézen volt, hanem akik éppen elfoglalták, például a keresztesek idejében a keresztesek, és aztán így aki éppen uralta a várat, az úgy alakította át ezt az egészet, ahogy csak kedve tartotta gyakorlatilag, és ez igen, tehát rengeteg vakolat volt rajta, és így vakolatok mögött tudták feltárni. Tehát úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy a falat kezdték el leverni, és így egyszer csak eléjük tárult ez a gyönyörű freskó.
Tehát akkor ez egy később emelt fal mögött volt?
Nem, a kápolna falán a belül volt, csak
az, ez ugye... Ez falfestmény?
Falfestmény, igen.
Jó, közben kérdezzetek nyugodtan.
Hát, nem is tudom, hogy kezdődünk.
Jó, akkor ha megyünk tovább, akkor hogy, azt tudom, hogy kb. 2006 óta folynak ott az ásatások, hogy milyen, tehát hogy azóta eltelt 10 év, hogy milyen jelentősebb vagy ritkaságszámnak számító, vagy bármilyen szempontból érdekes lelet került elő, illetve mi lett a sorsuk?
Most a júliusi ásatás során a külső várfalat kerestük a pont, mert ugye ezt is toldották folyamatosan az idők során, és az eredeti várfalnak a vonalát szerették volna föltárni, amit sikerült is megtalálni 3,80 m, tehát közel 4 méter mélységben sikerült megtalálni a külső várnak külső várfalnak az eredeti köveit. Ezen kívül vannak rengeteg érdekesség, tehát az idén tavasszal folyt ásatás során előkerült például egy keresztes lovagnak a teljes páncélzata a földbe, ami szinte teljesen meg van kövesedve, de gyönyörűen kijönnek a láncszemek. Tehát egy gyönyörű szépen megmaradt teljes láncruha. Ezen kívül sisakok, kardok, tehát rengeteg keresztesek által használt tárgyak, illetve ez is az idei, illetve a júliusi ásatásnak volt a nagy szenzációja, hogy a belső várfalnak az udvarán egy szintén nagyon mélyre leásott gödörbe, az is ilyen 3 méter mélységben volt körülbelül, egy olyan, ami valószínűleg úgy történhetett, hogy több mint 500 különböző korsó, illetve táltöredéket találtak meg. Tehát nem 500 darabot összesen, hanem 500, bizonyíthatóan 500 különböző tálnak, illetve korsónak a darabjait találták meg. És ez valószínűleg egy olyan helyzetbe kerülhetett oda, hogy mikor elfoglalták a várat, akkor nemes egyszerűséggel egy konyhából oda borították be akár egész szekrényeket, és ez volt még egy nagy szenzáció, mert ez tényleg nagyon ritka, hogy ennyit bizonyíthatóan különböző edényt tudnak megtalálni. Általában ez ilyen hát 40-50 körül, hogyha találnak, az már jónak számít. Tehát ezt ilyen, ezért is volt ekkora.
Például a visegrádi vár esetében ott találtak egy kutat, azt feltárták, és hát igazából az ott talált állati csont és egyéb maradványokból ugye a konyhai termékeket öntötték oda abba a kútba, és ennek a leletnek az alapján nagyjából meg tudták satszolni azt, hogy hány fő létezett, vagy tartózkodott a királyi udvarba, illetve hogy miket fogyasztottak. Itt ezekből a leletekből itt csak cserepek voltak, hogy voltak esetleg étel vagy
csomorak? Természetesen étel, illetve csont maradványok is kerültek elő. Ez konkrétan, ahol ezeket az edény töredékeket találták, ez egy lovagterem. A lovagteremnek az ablakai alatt találták meg, ami azért is volt érdekes a maga a lovagterem, hogy a lovagoknak volt egy szintje, ahol csak és kizárólag a lovagok étkezhettek, és ugyanott volt a bejárat, viszont egy lépcsőn le kellett menni, és a lovagok alatt, a lovagterem alatt volt a másik helység, ahol viszont mindenki más étkezhetett. Ugye ez ezért is, hogy a lovagoknak mekkora tekintélye volt abban az időben, hogy akárki nem ültetett velük még csak egy asztalhoz sem étkezni. És hát ott kerültek elő különböző. De hát igazából az nem számít olyan nagy dolognak, mert teljesen normális, tehát marha, bárány, csirke, tehát ilyen, amiket gyakorlatilag mai nap is mi magunk is fogyasztunk, ilyen leletek kerültek elő az ételek.
Milyen technikai eszközöket használnak kint a régészek, amivel mondjuk esetleg föld alatti leletekre lelet tudnak következni? Tehát a modern technika hogy jelenik meg?
Nemzetközi projekt, igen. Földradar, amit Magyarországon nagyon, tehát egy kiváltságos helyzetben van a SÁM olyan szempontból, hogy ő birtokolja ezt a földradart. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kimérnek egy bizonyos pontokat, négy szöget kimérnek, és akkor azon belül gyakorlatilag 20 centinként oda visszahúzzák ezt a radart, és ez a radar nagyon, nagyon szépen visszatükrözi azt, hogy mi található a föld alatt gyakorlatilag, mint hogyha röntgennel.
Igen.
Akkor ez más, mint egy ilyen, nem tudom, oknokereső, vagy ilyen fémkereső valami?
Más. Fémkeresőt azt most a háborús körülmények miatt nem vihettek ki, nem vihettük magunkkal. Más, ezt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, mint egy ilyen kis kocsi, amit egy rúdon húznak maguk után, és akkor ezt ilyen 20 centinként végig, 20 centis sávonként végig haladnak a kimért területen, és ott ez nagyon szépen visszatükrözi azt, hogy mi található a föld alatt. Pontos mélység, hát ahonnan, úgy kell elképzelni is, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de nem biztos, hogy röntgen sugarakat, de sugarakat küld le a földbe, és az igazából ahonnan visszatükröződik, az így, tehát most az, hogy milyen mélység. Ott, ahol mi voltunk, az ott nem az nem egy sivatagos terület volt, tehát az egy nagyon jól művelhető föld területen fekszik az egész várjata a környéke, mai napig művelik a nyugodtan.
Ottani emberek, akik ott vannak, tudnak, hogy itt ásatások folynak, tehát feltárás folyik, tudnak a
Természetesen.
Be vannak jelentkezve, tehát itt most egy munkafolyamatok itt vannak. Itt.
Természetesen, és igazából ez is óriás, hogy a helyi embereknek mennyire fontos az, hogy egy nemzetközi misszió ide jön hozzájuk. Ugye ismerjük, hogy milyen állapotok uralkodnak az országban, és úgy kell elképzelni, hogy az ottani embereknek szó szerint nincsen semmiük. Tehát azt tudják megenni, amit saját maguknak megtermelnek, zöldséget és gyümölcsöt, hús, arra nincsen pénzük, hogyha esetleg tudnak maguknak tyúkot, bárányt, esetleg a gazdagabb marhát tartani, így tudnak egyedül húshoz jutni.
Magas hegyek vannak, ugye?
Igen, gyönyörű, dombos. Hát olyan nagyon nagynak nem mondanám, igazából nagyon változatos, tehát nagyon dombos. Hát nem kell ilyen 2-3 ezer méter magas hegyekre gondolni, azt hiszem, hogy 1000 méter alatt van mindegyiknek a magassága, az de ilyen a domborzat.
Hallottuk tévében, hogy Szíriában éheznek az emberek, hogy lassan már nincs mit tenniük, és hogy volt egy ilyen felmérés.
Igen, ez sajnos így van, és ennek ellenére, hogy gyakorlatilag tényleg nincsen semmiük, nem volt olyan nap, hogy ne hoztak volna nekünk gyümölcsöt, vagy zöldséget.
Igen, mert azért az terem, tehát
kaktuszgyümölcsöt, ugye rengeteg kaktusz él, mert nagyon...
Kaktuszfüggel, meg ilyen.
Félsivatag
igen.
És kaktuszfüggel.
Ott a folyik az Eufrates, vagy
melyik? Nem, az odébb, ez a tengerparti vidéken van. Tehát tengeri. A halászat mondjuk az manapság is vannak ott halászok, illetve hajóácsok, ők maguk csinálják meg a saját kis bárkaikat, hogy tudjanak halászni, de mondom főként a gyümölcs és a zöldség, ami a mindenük.
Most egy olyan dolog van, azt hallottam, hogy az ilyen országban akik gazdagok, nagyon gazdagok, azoknak minden, de aki nem, az nagyon nem.
Ez sajnos így van.
Most ez az összes ilyen országban így van, mert akik nagyon gazdagok, azoknak aztán hús, gyümölcs, etc. minden van. Akinek, hát annak meg nagyon az nem lesznek
lána. Jó, és amikor... Én tessék.
Lehet, hogy igazából ez nem egy olyan kérdés, hogy 1065-ben épült ez a vár, de akkor már a... Akkor még nem voltak keresztes lovagok.
Nem voltak. A maga mai állapotában kinéz a vár, az a későbbiekben alakult ki. Tehát amikor a mi második Andrásunk is pénzelte a várat, akkor is rengeteg felújítás történt. Ugye próbálták folyamatosan korszerűsíteni a várat, erősíteni a falakat, hogy minél biztosabb legyen. Ugye a fegyverek is, ahogy fejlődtek, minél inkább időtállóvá próbálták tenni ezt a várat. Tessék?
Gondolom, akkor cserélgették a templomos magaluk, a johannitát is.
Persze, meg volt, hogy az antiókiaiak fennhatósága alá került az egész, akkor volt, hogy a jeruzsálemi királyság, tehát a történelmi viharai azok erősen dolgoztak a vár feje fölött. Hát azt sajnos pontosan nem tudom megmondani, hogy mai állapotát mikor nyerte el, de tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy 1062-ben, hogy felépült a vár, akkor onnantól kezdve ez így volt, ez folyamatosan fejlesztették. Ez nagyjából a keresztes hadjáratok idején került a mai állapotába, és hála Istennek még ma is éppen van.
És akkor ez egy viszonylag frekventált helyen van, hogyha mindenkinek érdekében?
Abszolút, már csak azért is, hogy hadászati szempontból, ugye, hogy tengerparti vidéken van, nagyon, és egy hegynek a tetejére építették. Tessék?
Milyen magas?
1000 méter.
Nagyjából 1000 méter. És tehát a fő feladata az a védekezés volt ez ennek a várnak.
A parti védelem?
Igen, így van.
De hogyha olyan nagy ott a szegénység, akkor hogy lehet, hogy az ott lakók nem hordták szét?
Nincs olyan állapotban, hogy szét lehessen hordani. Tehát egy nagyon egybe van.
És hogyan? Most csak valahogy az a lekerült a földön, meg kövesedett, vagy az valahogy az... Ugye régen ráptelezik a föld, az nem rohad el, az megkövesedik, vagy mit tudom én. Az hogyan ment az a földre, vagy ez csak az valahogy omlás következett oda, de hát az...
Hát a bazaltból kiválták, ha bazalt az a hegység, akkor az nem emlik össze olyan
egyszerűen. Egyszer volt egy komolyabb földrengés, ami most... Pontos évszámot a szerződést kérek, de nem tudok mondani, de egy olyan földrengés rázta meg azt a vidéket, ami jelentős volt, és a várban szinte semmi kárt nem tett. Tehát egy hihetetlen masszív erődöt kell elképzelni, ami tényleg szinte mindent kiáll.
Milyen magasak a várfalak, amik éppen maradtak? Ezt hogy képzeljük?
Hát ez egy jó... Több mint 10 méter magas várfalakat kell elképzelni, és
több, vastag?
Több méter széles a vastagság. Elnézést kérek, hogy pontos számot nem tudok mondani, de egy nagyon-nagyon masszív várat kell elképzelni.
És az ásatásnál, tehát amikor 20 centinként mérték fel a terepet, akkor valami monitor, vagy mi az, ami...
Igen, igen. Ezen a radarnak, a radarhoz csatlakoztattak egy monitort, és akkor azokon a 20 centis sávokon, ahogy haladtak, az ott tökéletesen, tehát így szépen... Nem is tudom, hogy mondjam, hogy úgy kell elképzelni, hogy így, ahogy a 20 centis sávonként mennek a radarral, az folyamatosan megjeleníti a sávokat egy monitoron, és akkor így ahogy végigérnek, úgy gyönyörű szépen föl térképeződik az egész.
És utána igen, kezdik igen. el akkor ott valami eljárással szabaddá tenni azt a területet, hogyha van valami jelzés, vagy...
Igen, ugye kezdődik a területnek a megtisztítása növényektől, meg hasonlók, és akkor ahogy ez megtörtént, elérték csak a puszta talajt, onnantól kezdve kezdenek el mélyülni, és ami fontos még, hogy a helyieknek, még az előbbi gondolatmenetre visszatérve, hogy a helyiek számára, ugye, hogy mennyit jelent ez, hogy ott van a... És ezt még elfelejtettem mondani, pedig nagyon fontos, hogy 2011-ben, mikor kitört a háború, a polgárháború Szíriában, azelőtt több mint 150 országnak a régészeti kutatócsoportja vett részt, folytatott ásatásokat az országban. A háború kitörése után egyetlen egy kivétellen mindenki elhagyta az országot, és az egyetlen egy kivétel az a magyar, aki a háborús körülmények ellenére is kitart a helyiek mellett. És ezt a helyiek pontosan tudják, és jönnek segíteni. Rengeteg arab munkás volt, aki ott velünk dolgozott, és ők a földmunkákat végezték, a területeknek a megtisztítását, tehát egy folyamatos segítséget biztosítottak. Minden téren fizikai, és illetve csak az, hogy például, amikor mentünk a várhoz, ugye katonai checkpointokon keresztül lehet közlekedni az országba, ahol mindenhol van egy ellenőrzés. De ez csak a háborús helyzet miatt van így, és ahogy megtudták, hogy elkérték az útlevelemet, belenéztek, nézték, hogy magyar, természetesen angolul beszéltünk, hogy magyar vagy, és akkor mondtam, hogy igen. És a katona szívére tette a kezét, és megkörült, és azt mondta, hogy a barátom vagy, és tovább engedtek. Tehát még Európában nem találtunk ilyen szeretettel az ember, hogyha a közlekedés.
Magasságában az mikor került ez a lett? Hányas század, vagy pedig 1000, mit tudom, 200, vagy mikor ezzel lelettek?
Hát főként ugye a keresztes, tehát a keresztes hadjáratok idejéből származó leleteket találtak, ami 12.-13. századi, tehát ilyen 1100-1200-as évek körül.
Várjunk, mikor került arab kézzel?
Arabok építették, tehát...
Igen, de a keresztesektől mikor hódították el?
Húha! Ez egy nagyon jó kérdés, és itt a probléma, hogy nem vagyok történész.
Kinek van internet kapcsolata?
Na, nekem van egy pillanat, és pontosat is tudok mondani az évszámról. Addig viszont mesélek a helyiekről. Most a júliusi ásatás során egy biztonságos szállodában tudtunk megszállni, viszont korábban ez úgy zajlott, hogy a helyiek álltak. Volt, hogy Kolostorba szállt meg a misszió, és az étkezést azt ilyenkor próbálják úgy csinálni, hogy a helyieknek, tehát nem magunkkal viszünk európai, meg magyar ételeket, hanem így is próbáljuk a helyieknek a gazdaságát segíteni, hogy őtőlük vesszük meg az ételeket, és akkor így már ki tudjuk fizetni azt, hogy valaki meghozza nekünk az ételt, akkor van, aki azt megfőzi, és így próbáljuk segíteni a helyieket, hogy munkát is adunk nekik, amiket természetesen. Így van.
És hallottam azt, hogy volt ott egy szíriai kutató, aki ugyanúgy a saját eredetét, ugye a népének az eredetét kutatta, de ilyen szélsőségesek ugye kivégezték. Tehát valami 70 éves körül volt.
Igen.
De nagyon karizmatikus, mozgékony, stb. Csak hát ott csinálták ott a
feszkót. Igen, ez Palmyrában történt sajnos, hát rengeteg ilyen...
Ismerte kolléga volt?
Nem, sajnos őt nem ismertem.
Név szerint sem?
Hát ha nem ismerte...
Jó, de van, hogy név szerint ismert, de őt sem személyesen nem, tehát hogy azt akartam.
Jó, várják, gondolkodik.
Őt sajnos nem ismertem, de az elkeserítő igazából, és
professzor volt.
Így van. És az a, mikor csak a helyiekkel beszélget az ember, vagy hogy ott vannak körülötte, és látják, a szíreknek a nagy többsége egyébként nem akarja elhagyni az országot, a hazáját. Tehát az egy, most ugye van, amiben viszont nem szeretnék belemenni, a menekült hullám, ez a szíreknek egy igen kis százaléka, aki véglegesen elhagyta a hazáját. A legtöbbjük csak a környékbeli országokban. Tehát Libanonnak például ez egy 2 milliós ország, és most már több mint 4 millió lakosa van, mert több mint 2 millió szír menekültet befogadott az ország. Akik viszont nem véglegesen akarnak letelepedni Libanonba, hanem ez ugye szomszédos ország, várják azt a pillanatot, amikor vissza lehet térni, és a legtöbben így gondolkodnak, hogy már a jövőre készülnek, és igazából ezért is hihetetlenül hálásak nekünk, hogy mi is az ő jövőjüket próbáljuk ezzel segíteni, hogy a múltjukat tárjuk föl.
Most egy olyan dolog van, hogy azt hallottam, hogy néhány, két dolog van, az egyik, hogy amit hallottam, hogy a Bashar el-Assad, most ugye néhány csoport így Európából visszament, mert rájött, hogy annyira mégsem lesz az ő, mint ahogy azt nekik mondták az ember csempézők, hogy jutottak vissza, nem tudom, de és akkor úgy fogadta őket ott a szír hadsereg, meg ilyesmi.
A politikában mennyire
szeretnék? Na jó, csak a tévében mutatták, ugye a másik pedig, hogy volt olyan ország, nyugati ország, hogy hát azért valljuk meg őszintén, hogy azért az emberek így félnek, hogy jönnek a migránsok, de hogyha nem nagyon van család alapítás, ugye, akkor persze, hogy jönnek, és akkor hát ugye vissza is kellett volna kutatni, hogyha a létszámuk is nem teszi.
Jó, tehát mindegy, azt fogadjuk el, hogy Gergely nem szeretne nagyon a politikába belemenni, akkor inkább térjünk vissza arra, hogy hát ugye téged úgy mentél ki, hogy neked képrögzítés, fotó, filmezés, tehát mi volt konkrétan a feladatod, hogy tudtad ezt megoldani, milyen nehézségek voltak, milyen örömök, milyen emlékek?
A nehézség az mindenképpen az volt, hogy naponta 3 órát van áram a Szíriában. Ez ugye a háború miatt van így, és a gépeimet tölteni, ez volt, hogy ez a 3 óra volt, hogy visszamentünk, és akkor mondjuk este 9-től éjfélig volt, de volt, hogy hajnali 3-tól 6-ig volt, és akkor kénytelen voltam akkor fölkelni, és akkor fölrakni az eszközeimet tölteni, mert máskülönben nem tudtam volna dolgozni.
Napelemes töltő, ilyesmi?
Az sajnos nem volt. Ez igazából az egész munkámnak ez volt az alapja, a gépeim, a képrögzítésnek, illetve ment a filmkészítésnek, illetve a tárgyfotózásnak, mert az volt még a másik feladatom. A tárgyfotózás az pedig az, hogy ugye mi nem hozunk haza leleteket magunkkal, hanem ott, amiket föltártunk, az mind a szírállamnak a tulajdona, tehát azokat mi földolgozzuk, és azokat ott hagyjuk, és akkor onnantól kezdve kerülnek múzeumokba, és a helyiek fennhatósága alá kerül.
Azt jelenti, hogy ott átveszi valaki?
Igen. Így van, pontosan a helyi illetékeseknek átadjuk, és ezért volt fontos a tárgyfotózás, amikor is minden egyes leletet, minden egyes leletnek van egy külön papírja, amire, hogy milyen mélységben került elő, melyik szelvényből került elő, milyen rétegből került elő, mikor került elő, és hogy pontosan mi az. És és ezeket a tárgyakat, illetve az előkerült leleteket kellett egyesével befotózni, ami hát jó
időt. A tárgyak fotózása az feltalálási helyen történt, vagy mondjuk onnan ott rögzítették, hogy ott találtok, fölvették és egy üres fehér lap elítették, vagy...
Így, ahogy másodjára mondta, így történt, ahogy előkerülnek a leletek, mindegyik kap egy ilyen cetlit. Hogy, pont, hogy pontosan honnan került elő, melyik rétegből, mikor került elő, mi a tárgynak a neve, hogy néz ki, ez mind le van írva egy papírra, illetve minden egyes előkerült lelet kap egy számot, egy egyedi számot, és ezeket összegyűjtik, hát rendszerezni kell már ott a helyszínen, és akkor onnan kerül be a restaurátor műhelybe, ahol ott kezdődött gyakorlatilag az én munkám ezen a téren. Ott a restaurátor műhelyben egy ilyen fotós sátrat állítottam föl, és ott fehér felület előtt fotóztam le. Az fontos volt, hogy tiszta fehér háttér legyen, hogy ne, tehát hogy csak és kizárólag a tárgyról kapjunk egy pontos képet.
És miért az időjárások?
Hú, eszméletlen meleg. Amikor megérkeztem és leszálltam Libanonban, Beirutban a repülőről, és kiléptem a reptérről, egyszer csak azt vettem észre, hogy nem kapok levegőt. Tehát olyan mérhetetlenül párás volt a levegő.
És onnan Szíriába hogyan?
Hát fejezzem be. Mindig kérdezzetek, hogy várjátok meg, hogy
befejezzem.
És ahogy leszálltam a gépet, tehát ezzel szembesültem, hogy szinte nem kapok levegőt, olyan magas a páratartalom, és hát emellett nem csak a páratartalom magas, hanem a hőmérséklet is, tehát 40 fok alatt nem igazán ment 40 fok alá, még éjszaka sem a hőmérséklet. És tehát ezzel nagyon meg kellett küzdeni. Aztán hát igazából azt magamon észrevettem, hogy 2-3 nap után már észre sem veszi az ember, tehát könnyen lehet akklimatizálódni. De hát ez mindenképpen egy nehézség volt az elején, hogy fölvegyük a helyieknek az életritmusát, és ez is hozzátartozik.
Említetted a restaurátor műhelyt, akkor ezek szerint valamilyen szintig restauráljátok ezeket a...
Természetesen mi nem csak feltárjuk, hanem onnantól bekerül a restaurátor szakemberhez, aki most itt Franta Dezső volt, és ő a helyi kollégákkal együtt restaurálja, és úgy, tehát így adjuk tovább az illetékeseknek a leleteket.
Tulajdonképpen oktatás céllal is történik ez az egész feltárás, meg restaurálás, gondolom.
Pontosan. Rengeteg szír egyetemi hallgató, a Damaszkuszi Egyetem hallgatói például jöttek hozzánk, és ők is részt vettek az ásatáson. És ők hát figyelték, hogy az európai munka, hogy tehát hogy mi hogy dolgozunk, és azt ők próbálták ellesni, és próbáltak tanulni, hogy minél több fajta stílust, illetve több munkamódszert megismerjenek. Tehát ez egy abszolút, egy minimális célig sem öncélú ez, hogy ott kint folyik az ásatás, tehát mindenbe bele vannak vonva a helyiek, minden téren. Oktatás szempontjából az étkezésen át a lakhatásig, az utazásig, tehát mindent csak és kizárólag úgy csinálunk, hogy ezzel is segítsük a helyieket, ez egy nagyon fontos célja.
Sőt, hogy az interneten olvastam, szíriai diákok jönnek Magyarországra ásatásra.
Pontosan. Most ebben a szemeszterben 4 darab szíriai hallgató érkezik az egyetemre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, és a mesterképzésen vesznek részt. Tehát így már ők már a mi módszereinket tudják tanulni a mi egyetemünkön. Igen?
Én azt szeretném megkérdezni, előkerült-e esetleg olyan lelet, ami még a régészeknek is meglepetést okozott, vagy nem?
Hát igazából a freskó az ilyen volt, mert egyrésztről azért, mert ilyen épen fönnmaradt a mai napig, a másik pedig az, hogy ez egy bizonyíthatóan európai mester. Tehát teljes mértékig, még laikusként is látja az ember, hogy ez egy európai mesternek az esetvonásai, tehát teljesen különbözik a helyi kultúrától, és erre mondhatom azt, hogy ez egy világszenzáció volt, hogy ezt
köszönhető, vagy tudatosan keresnek
ilyen? Hát ez konkrétan, ez érdekes, hogy ez a szerencsének volt köszönhető, hogy ez előkerült. De hát egyébként meg természetesen minden tudatosan működik. De hát ugye a szerencsefaktort soha nem lehet kizárni, úgyhogy bármi véletlen folytán előkerülhet.
Hát azért tenni kell, hogy legyen szerencse.
Így van.
Egyébként egy írásos anyag maradt erről várul, amiből lehet mondjuk elindulni, vagy segíteni például?
Természetesen helyi professzorok már nagyon-nagyon-nagyon régóta lexikonokat vezetnek a várról. Úgyhogy van miből merítkezni, tehát nem kell teljesen saját kútfőből csinálni mindent, hanem ennek vannak nagyon, nagyon komoly írásos emlékei a várnak már. Hát igen, már gyakorlatilag a 1100-200-as évek óta folyamatosan vannak fennmaradt írásos emlékei. Igen?
Tessékem.
Nem, kérdezem.
Azt mondja, hogy az a hátra, hogy Damaszkusz, hogy néz ki ez a város, hogy tettél
alatt? Damaszkuszban nem néz voltam.
Néz ki Budapest, vagy más akár még, vagy
hát úgy nézett ki. Damaszkusznak én nem voltam, Major Balázs professzor őrű volt többször is, és az ő elmondásaiból tudom csak mondani. Ugye, mint a legtöbb nagyváros, Damaszkusz is kerületekre van bontva, és hát a legtöbb kerület az teljes mértékig életveszélyes. Tehát a Damaszkusz csak azért is nagyon veszélyes terep, mert nem egy kézen van, hanem ott tehát az egy ilyen találkozási pontja gyakorlatilag a háborús frontoknak, és így rengeteg háborús zóna van Damaszkuszban, és hát már csak ezért is nem mentünk
ki arra. És Szíriába hogy érkezett meg? Mert Beirut a repülő onnan is?
És onnan pedig egy sofőr vitt minket, tehát kijöttek értünk autóval Szíriából, ugye nem lehet használni Damaszkusznak a repülőterét, mert hát életveszélyes, de azt már le is zárták azt a repteret, és így a beiruti reptértől szállítottak el minket kocsival.
Ez milyen messze? 100 km? Jól emlékszem?
Hát durván. Igazából azért körülbelül 4 óra volt az út, viszont hát ez nem csak az, hogy a folyamatos haladás, hanem amit említettem korábban, hogy a katonai checkpointok, hogy nagyon-nagyon komoly ellenőrzések vannak teljesen jogosan az országban, és igazából az amiatt volt hosszadalmasabb. Tehát így egy jó 10-15 percet számolva minden egyes checkpointtal, ahol útlevél ellenőrzés, csomag ellenőrzés megtörtént, így volt körülbelül 4 óra az út.
És számodra mi volt a legnehezebb? Nem tudom, mennyi ideig voltál most?
25 napot.
Mi volt ebbe a legnehezebb, és mi volt az, ami hát ugye a legnagyobb örömet jelentette?
Hát a legnagyobb öröm az önmagában az volt, hogy egyáltalán részt vehettem ezen az úton, mert számomra nagyon vonzó a közel-kelet, és mindig is érdekelt, hogy maga a közel-kelet az mindig vonzó volt számomra, illetve én még nem voltam korábban olyan országban, ahol háború folyt, és nagyon kíváncsi voltam, hogy igazából emberi szempontból voltam rá nagyon kíváncsi, hogy a helyiek ezt hogy fogadják, illetve hogy élnek ott.
És szerint félelem nem volt?
Én bennem nem volt félelem, mert hát ezt a zónát, ahol mi voltunk, ezt hála a jó égnek elkerülte a háború, ezt a tengerparti vidéket, és nagyon reméljük, hogy el is fogja kerülni. És hát igazából már csak azért is volt borítékolható, hogy nem fog történni velünk semmi, mert a Major Balázs nem vállalta volna a felelősséget, hogy egy egész missziót kivisz egy olyan területre, ahol nem tudja garantálni azt, hogy mindenki épségben hazaérkezik. Úgyhogy szerencsére ilyen nem merült föl.
És a nehézség? Tehát mi munkát folyamán, vagy étkezés, vagy tisztálkodás, vagy bármi, ami úgy?
Ugye amellett, hogy a napi 3 órát volt áram, emellett az, hogyha megnyitom a csapot, abból nem volt mindig biztos, hogy folyt is a víz. Úgyhogy a tisztálkodás azt is nehézkesen lehetett, meg tudtuk oldani, de hát olyan a szállodának a fürdőszobájában igazából minden szobához tartozott egy fürdőszoba. Nem mondom, hogy egy itthoni két-három csillag, hát egy-két csillagos szálloda, hát annak se, tehát azon a szinten sem volt, de az egy helyi körülmények között egy igen jó szállásnak számított, ahol mi voltunk. És tényleg olyan érdekes, hogy olyan fejlett országként néz vissza Magyarországra arról a helyről az ember, hogy az a mi hihetetlen. Tényleg csak az, hogy le van merülve a telefonon, és bedugom a konnektorba, és tölti. Tehát ott ilyen nincs. Vagy az, hogy szomjas vagyok, megnyitom a csapot, és hiszem egy pohár. Hát vizet nem is nagyon lehetett inni, hát olyan baktériumok voltak. Palackozott vizet.
És a tisztalkodószerek ezt hogy oldott?
Azt hát a helyieknek is van, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy tehát vannak kisebb boltok. Vannak kisebb boltok, ahol meg tudtuk venni magunknak a tisztálkodószereket, illetve palackozott vizet ugyebár, ami fontos volt, és hát alapvető élelmiszereket. Igen?
De?
Persze, nyugodtan.
Szóval ez az emberiség, az ember népcsoport, vagy az emberek éltek ezen a területen.
Igen.
Ez a római birodalom előtt, vagy után volt ez a éltek ott az a betegás, ez a népcsoport, vagy
hát ott, ahol mi voltunk.
A római birodalom előtt, után, vagy
jó, világos a kérdés.
Szerintem.
Hát azon a területen, ahol mi voltunk, ott főként maronita keresztények, és alaviták élnek. Az alaviták az az iszlámon belül a sítáknak egy ágazata, ami véleményem szerint a leginkább hasonlít az európai keresztény kultúrához. Tehát a nőknek nem kell alavita, igen.
Alavita.
Igen, így van. Tehát a nőknek nem kell eltakarni az arcukat. Tehát így úgy járhatnak a nők, mint...
Burka, vagy milyen akarja? Burka, vagy?
Burka, igen, meg, vagy csador. Tehát
csador, burka.
Különböző helyeken ugye mások hívják. A nők nem kötelesek ilyeneket hordani, tehát teljesen úgy közlekedhetnek, ugyanolyan jogaik vannak, mint egy európai keresztény országban. A keresztényt itt nem a vallási, hanem a kulturális, így van, kulturális részére mondom. És emellett fogyaszthatnak alkoholt, ehetnek disznóhúst, tehát egy nagyon, nagyon szabad, hogy mondjam, hogy nagyon szabadon közelítik meg a vallást, és ez nagyon, nagyon látszik az embereken, sokkal felszabadultabbak, mint a...
De én úgy tudom, hogy azért a melegben, tehát azért az alkohol az elég veszélyes, tehát az iszlámban, legalábbis ha tévedek, akkor szóval, hogy kétféle okokból, mert ugye nagyon sokan azért abban az írtatlan melegben tényleg utaütés lehet kapni nagyon hamar az alkoholtól, ami meg a disznót illeti, hát az ugye nehezebb, mint a csirke, meg az egyéb szárnyasok, tehát elvileg annak azért bizonyos orvosi okai vannak, mint hogy a körülmetélkedésnek is, hogy ott a homok, meg egyébféle, hát már bocsánat, hogy azt mondja, hogy a fütyi alá ott bemegy valami, ugye a fütyma alá, akkor ott az megérzi az ember, hogy elfertőzik, de hát vannak ilyen egészségügyi okai is ezeknek.
Természetesen.
Tehát ugye ezeknek nem csak vallási, tehát azért ott is gondolom, annyit nem fogyasztanak ebből a szabadabb bizonyosan, mint nálunk, gondolom ott is a csirke azért több, vagy a könnyebb hús, mert azért csak megszerzik azt azért, mert azért abban a melegben az disznóság könnyen, tehát az nehéz, a csirke könnyű, és az alkohol...
Gergelyt hallgassuk.
Teljesen igaza van, tehát ez nem kérdés. Ezt a szabadabb hozzáállást igazából arra értettem, hogy tehát vannak helyi söreik, amiket ők megcsinálnak, illetve behoznak, és ott van az almaza, Beirut extra. Tehát ilyen sörök, amiket ők fogyasztanak. Hát nyilván nem kell ilyen nyakló nélküli fogyasztásra gondolni, csak az, hogy ez nincs megtiltva az ő számukra.
De gondolom nem is erős gyengébb, amilyennél azért.
Hát
melegben azért.
Persze, igen.
Kíváncsi vagyok rá. Hogy ez arra nem kíváncsi, hogy ez, amit a földben egy férfi, aki ást, azt megtalálta, és végül ő valami öngyilkos lett, a szeudó kincs annyi visszahogatni került az ország, én itt van Magyarország.
Az már visszakerült, az visszakerült.
Egy része állítólag, egy férfi magának tartotta meg, de...
Igen, hát ez egy
nem jogos még
terület. Az nem tartozik ez a téma, tehát maradjunk ebben.
Egyébként nem jól tette, hogy meg akarta tartani, az ilyet sosem tartani.
Jó, akkor elnézést.
Jó. Mi semmi probléma.
Embereknek az hideg állapotáról, hogyha, tehát azért egy háborús övezetbe élnek, hogy milyen a teherbíró képességük, mennyire magukba zárkozottak, vagy agresszívek, vagy barátságosak, hogyha erről mesélne, meg a föld vízkészletéről.
Ottani vízkészletről, ottani talaj.
Hát az embereknek igazából ez az volt a legszembetűnőbb, hogy amikor sétáltunk, több mosolygós arcot láttam ott az utcákon, mint mondjuk itt Budapesten, ami számomra nagyon, nagyon megrázó volt, mert ez a háború, ez gyakorlatilag generációkra tönkretette a helyi családokat. Tehát nem találkoztam olyan emberrel, akinek ne lett volna hozzátartozója, aki már elesett a háborúban.
Mert azért éreztek jót is alatt.
Természetesen. És ennek ellenére valahogy úgy meg tudták ezt tartani maguknak. Ugye, ahogy beszélgettem a helyiekkel, azt mondták, hogy egyáltalán az, hogy mi ott vagyunk, az, hogy van mit enniük, van, meg tudják termelni maguknak az ételt, és ez számukra elegendő ahhoz, hogy ők mosolyogni tudjanak, és mérhetetlenül barátságosak. És igazából ezt olyan így európaiként nagyon furcsa volt, hogy tényleg, hogyha belegondol az ember, hogy itt Magyarországon mi miatt búslakodnak az emberek, és miért vannak így magukba roskadva, hogy lassú az internet, vagy nem tudom, vagy valahogy teljesen átértékelődik maga az élet, hogy mi fontos az életben, és mi nem. Mikor ennyire gyakorlatilag, hogy ennyire együtt kell élni a halállal, akkor az ember nagyon, nagyon átértékeli saját magában a dolgoknak a súlyát, illetve az életértékét.
Hozzátenem, hogy azért mégiscsak jobb az, hogy itt elmondanak, mert szerintem a szírek is, akik jönnek, azért azt tudják, azok a kutatók is, akik jönnek ide dolgozni, biztos ők is azért azt mondják, hogy azért az volna jobb ott is. Tehát
természetesen.
Azért tudják, meg az internet az jó, meg ha gyors, akkor az jó. Tehát azt tudják ők azért. Tehát
természetesen. Hát
ők is jobban szeretik, hát a jobbat mindenki jobban szereti.
Ez pontosan ez így van, csak mégis, tehát én nekem is...
Jobban örülnek a kicsinek.
Mindennek tudnak örülni. És...
Igen, csak hogy az ottani viszonylatban mi a kicsi, az itteni viszonylat megint már egy különbség.
Jó, ez már filozófia, maradjunk Szíriában.
Én csak ezt akartam mondani, hogy az ottani, az itteni, az van különbség.
Amit hazahoztál, fotókat, filmeket, mi azonnak a sorsát? Gondolom a mozgóképből valamilyen dokumentumfilmet szeretnék készíteni, illetve hát hogy alakul a jövő évi program?
Szeptember 23-án lesz, Balázs megkapta az Európai Parlament az Európai Polgári Díjat.
Kicsoda?
A dr. Major Balázs. Ezen a díjátadón lesz bemutatva ez a dokumentumfilm, amit készítettem.
Miről szól? Milyen hosszú?
Mivel még nem végleges, ezért nem tudok pontos, de a 30 és 40 perc közötti lesz a hossza, és igazából ezt a témát közelíti meg, hogy nem szerettem volna, mert erről a témáról már készült sok olyan dokumentumfilm, ami száraz történelmi információkkal dolgozott. Én ezt egy emberi oldalról szerettem volna megközelíteni, hogy zajlott a missziónak a munkája. Az, hogy ami számomra mérhetetlenül becsülendő, hogy utolsóként tartanak ki a mai napig, és gyakorlatilag a végsőkig kitartanak a szírbarátaik mellett, hogy ugye egyedüli külföldi kutatócsoportként, és hogy zajlott így az ő mindennapi életük, hogy zajlott a munkájuk, ezt fogja bemutatni ez a dokumentumfilm, amit készítettem. Tessék? Nem, a Tudományos Akadémiának a dísztermében lesz a bemutató, és akkor ezen kívül majd szeretnék még több vetítést, ugye, hogy hát közkincsé tenni, hogyha ezt lehet így mondani. Viszont végleg, tehát fix időpontok a vetítésekre még egyelőre nincsenek, de a lehető legtöbb helyre el szeretném majd juttatni az elkészült filmet.
Az, hogy milyen koncepció alapján készül el, az abszolút rád van bízva, teljesen, vagy valaki más is?
Nem, ezt én, tehát én nagyon kemény időszak volt ez munka szempontjából, mert én írtam a forgatókönyvet, írtam egy forgatókönyvet még mielőtt kimentem, és hát ugye csak hallomásból, amiket, hát mindenkinek a fejében él valami a Közel-Keletről, hogy milyen is lehet ott, illetve az elmeséltek alapján megírtam magamnak egy forgatókönyvet, amit aztán, ahogy kiértem, az kiderült, hogy ez teljességgel használhatatlan, úgyhogy egy jó 2-3 napom elment csak arra, hogy feltérképeztem a körülményeket, és az alapján ott kint megírtam egy másikat, amit már tudtam végre használni, és hát ezen kívül én voltam az operatőr, akkor én vágtam, tehát gyakorlatilag ez teljesen az én gyermekem lesz ez az elkészült film.
Mennyiben van nyersanyag?
Fú, több mint 80 órán nyersanyagom van, úgyhogy rengeteg.
Ez kemény jó.
Igen, így van, igen, most is dolgozom rajta. Pont amikor csörgött a telefonom a mai előadás véget, akkor is éppen azon dolgoztam, azt vágtam. Úgyhogy, hát igen, még nem vagyok tapasztalt rendező, de azt az egyet megtanultam, hogy nem kell mindent fölvenni, mert nagyon
Mekkora expedíció megy, és milyen gyakorisan, mert nyilván még fognak vissza.
Igen, hát ez mindenképpen tervben van. Ebben a naptár évben már nem, mert ugye lejárt az ásatási szezon. A jövő év folyamán újra indul majd a misszió. Most 18 magyar vett részt ezen az expedíción, és 24 darab szír egyetemi, csak az egyetemi hallgató, 24 darab egyetemi hallgató volt még velünk, szír, és ezen kívül még rengeteg munkás. A munkások azok szerintem több mint 50-en voltak, tehát egy jó nagy misszió kell elképzelni.
Őket ti fizetitek?
Az alapítvány, igen.
Ugye Balázstól hallottam, hogy ugye a kiutazáshoz és a kint léthez szükséges pénzt azt össze kell szedni.
Így van. Igen.
Csak hogy kíváncsi, hogy az emberek hogyan dolgoznak a magánéletük, meg hogy munka lehetőség van ott.
Nincs.
Semmi. Nincs.
És akkor mit csinál? Valamit mondjuk az is munka, a termelés is munka, az is igaz, meg aztán házat azért valamit csak felépítenek fából, bármiből, az is van kőből, téglából.
Jó, hát ez
az is munka, tehát valamit azért igaz. Alkalmi munkákat azért csinálnak, gondolom.
Hát csak nyilván iparra nem lehet.
Hát nem nagyon, mert a háború véget az infrastruktúra azért.
Jó, szakirányú kérdés.
Ez a lejárt az ásatási idő, ez azt jelenti, hogy az időjárás függő, vagy pedig?
Általában nyaranként vannak a főbb, tehát nyarat szokták mondani, hogy az a fő ásatási szezon, és hát ugye nyár közepén, július 1-től augusztus 1-ig tartózkodtunk kint, és hát ezt szokták így belőni főbb ásatási szezonra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mondjuk itt Magyarországon, hogy leállnak a munkák, tehát ugyanígy vannak még sokan, még október-novemberben is kijárkálnak a hazai terepen, de hát ez most nem megoldható az, hogy Szíriában egész évben, sajnos minden nem megoldható, hogy egész évben kint tartózkodjon.
De például érdekes,
mert
hát...
Igen.
Na, épp ezzel akartam kérdezni, hogy hát hisz nyár bizonyos szempontból a legrosszabb, mert hát akkor óriási hőség van, tehát inkább, ha ugye mivel nem egy csapadékos esős terület.
Ott sokkal... azért a tengerparti vidék az azért vannak esők, igen. Hát hó az nem nagyon, de csapadék az van.
Uh-huh. Jó, mert hát ugye azért egy 20 fokban jobb lenne ásni, mint...
Természetesen kellemesebb lenne, de ez most így megoldható.
Hogy van, téged valakinek meg kell hívni a jövőre, vagy ez hogy szokott működni?
Balázson múlik, hogy...
Tehát összedi össze a csapatot?
Igen.
Milyen a növényzetet? Tehát azt tudjuk, hogy vannak hegyek, de hogy...
Rengeteg pálmafa, tehát ilyen nagyon ilyen kellemes árnyékot adó lombos fák, azok sajnos nincsenek. Rengeteg kaktusz, abban rengeteg van, és arról azt a kaktusz fügét, azt ugye ők maguk is szedik, és hát végül is vannak...
Mitől készítenek belőle?
Mindenfélét, meg lekvárt főznek, vagy csak magában eszik, és pontosan... És nem mondtam igazat, mert vannak lombos fák, de ez főként úgy, hogy Tehát vannak például szilvafáik, de hát ez a
milyen szilvaterem?
Olyan, mint itthon.
Milyen fajta, úgy értem?
Jó, hát nem, hát azt növény.
Azt pontosan nem tudom megmondani.
Most már ranolható meg a Valjevka, most már
a terminus pálinkát
lehet. Magyarországon.
Így van. Egyébként az ő ilyen nemzeti italuk, az az arak, ami gyakorlatilag úgy kell elképzelni. Igen?
Arak.
Igen, azt úgy kell elképzelni, hogy egy törköly pálinkát készítenek, és azt ízesítik ánizzsal. És ilyen, olyan illata van, mint a negrónak. Csak
folyik. Csak erősebb.
És erősebb.
Igen, kicsit erősebb. De gondolom azt is, hogy ott a nagyvelekben azért óvatosan kell azért.
Természetesen.
Már ki bírja.
Hát igen, mondjuk az igaz. Aki bírja.
Például halakat tudtatok enni?
Igen, nagyon finom tengeri halaik.
Ők azt el is készítették.
Igen, így van.
Mennyibe került mondjuk a hal? Most sütötték, és akkor oda mentettek, és akkor rámutattatok, hogy azt kérjük.
Nem, ez úgy volt, hogy az alapítvány fizette mindenkinek az étkezését, viszont így nem volt beleszólás. Tehát nem az volt, hogy mint amikor kihoztak elénk egy étlapot, és akkor arról kiválasztottuk, hanem mindenki ugyanazt tette, és így...
Mit tettetek reggel és délben vacsorára?
Hát reggel, illetve délben reggelire nagyon változatos volt, egyik nap rántotta volt, a másik nap meg főtt tojás. És ez 30 napig ez váltott egymást, úgyhogy
attól kicsit... Kenyér, vagy milyen, mi volt?
Ilyen lepényt
ezt. Olyan, mint a pizza.
Pontosan, így van, így van, így van. És rengeteg humuszt esznek, ami ugye csicseri borsó.
Olyan, mint nálunk a sárga borsó is.
És azt akkor rengeteg olívabogyót esznek. Azt nem ettük. Padlizsánt, azt viszont ők is csináltak, padlizsán krémet, bár nem olyan, mint az erdélyi vineta, de az is igen ízletes volt. És hát a helyi kávé, tea, az valami hihetetlenül finom volt.
Mondjuk a kávé akkor, az biztos, hogy az van, terem is.
Aztán hát helyi szír ételeket ettünk főként, amiket a nevét a sajnos nem tudom elmondani. Rengeteg bárányhúst esznek. Rengeteg marhát és csirkét. Igazából ezek a disznóhúst is, ahhoz is hozzá lehet jutni, de azt annak ellenére, hogy ők ehetnek, tehát nem tiltják nekik, nem kívánják. Tehát nem,
nincs rájuk igénye. Meleg véget a könnyű húsokat persze, könnyű szövetű húsokat.
És hát ezek váltogatták egymást. Volt, hogy ilyen húsgombócot csináltak belőle, és akkor azt ilyen paradicsomos szószban, tehát ilyen nagyon, nem úgy, mint nálunk a töltött paprika, hanem ilyen egészen más. Hát magyar konyhával nem nagyon lehet összehasonlítani, mert mi ugye rengeteg, mi általában úgy esszük, hogy a hús a fő, és akkor a köré. Náluk viszont a hús az csak egy kis adalék, tehát rengeteg zöldséget esznek, rengeteg salátát, rengeteg gyümölcsöt, és akkor most ezt nem úgy mondom, hogy a helyiek, akiknek nincs rá pénzük, hanem alapvetően így.
Egy más anyagú.
Igen. Más az étkezési kultúrája.
És egy gyomrot bírta?
Igen, amire kíváncsi voltam, hogy egy kicsit teljesen más kultúrából érkezem, hogy mennyire fog kikészíteni, de szerencsére nem. Tehát teljesen kibírható volt még.
És milyen oltásokat kellett, az egészségügy hogy volt megoldható?
Én hepatitis A és B kombinált oltást kaptam, illetve tifusz elleni védőoltást. Ezek voltak. Tifusz az hát nem...
Malária ellen?
Malária az nem, ott azon a vidéken nem...
Ott nem elhízottak az emberek.
Volt olyan, aki elhízott volt, de hát természetesen nem az a jellemző, sajnos nem engedhetik meg maguknak, hogy dőzsöljenek.
És utáni egészség, tehát hogyha bárkinek bármi gond van, az hogyan?
Közel volt hozzánk a Tartus város, és Tartus városban működik egy egészen kiváló kórház. De hát egyébként ez a missziónak ez is volt egy feladat, hogy rengeteg orvosságot vittünk magunkkal a helyieknek.
De orvos nem volt?
közvetlenül nem, de helyi, tehát van például egy nagyon érdekes, az Ali doktornak hívják, aki 1991-ben végzett Szegeden az Orvostudományi Egyetemen, és az alatt az 5 év alatt, amíg ő ott ennyi volt, amíg Magyarországon élt, viszont tökéletesen megtanult magyarul, és 1991 óta nem volt itt Magyarországon, és ennek ellenére a mai napig akcentus nélkül beszél magyarul.
Az jó! Az
és tehát én ezt nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de...
Hát nem, de olyan az adottság.
Igen, igen. És tehát bármilyen esetre segítségünk lett volna, úgyhogy de hála a jó Istennek nem kellett igénybe venni a segítségét.
Engem az érdekel, hogy kisgyerekekkel találkoztál, és mi volt az arcukon, milyenek ott a kisgyerekek? Mennyire nyitottak?
Mikor belegondol az ember, hogy azért 2011 az ugye 5 éve volt, aki akkor született az a kisgyerek, azért egy 5 éves kisgyerekkel már lehet beszélgetni, és hogyha belegondol az ember, hogy neki az a természetes, hogy minden nap hallja, hogy a vadászgépek szállnak, nem az, hogy az ő területükre támadnák, csak az, hogy közel volt.
Csak hallja, ugye?
Csak az, hogy tehát számára ez teljesen természetes. De most én, aki oda mentem, és hát még nem voltam ilyen helyzetből, hogy ettől, hogy ezzel így szembesüljek, számomra nagyon meglepő volt, és az meg még inkább meglepő volt, mikor belegondoltam, hogy neki viszont ez a természetes, hogy nem is tudja elképzelni, hogy milyen lenne nélküle.
Hallja a gépeket, meg ugye elzúgnak fölöttük.
És így mi volt az arcukon? Mennyire voltak nyitottak, érdek?
Nagyon nyitottak voltak, nagyon barátságosak. Tényleg igazából ezt nem csak a gyerekekre mondhatom, hanem az ott élő emberekre, hogy nagyon, nagyon érdeklődőek. Hogyha csak bármit, amikor leültem a számítógépemen dolgozni, ott feldolgozni az anyagokat, meg hasonlókat, és csak úgy leült mellém, és nézte, hogy mit csinálok, még hogyha nem is, mert ugye egy kisgyerek nem beszél idegen nyelven, csak ugye az anyanyelvén arabul, nem tudtam vele beszélni, de az, hogy csak leült, nézte, hogy mit csinálok, kommentálta közben, nem értettem, hogy mit mond, de most egy kisgyereknek csak sejtem, hogy mit mond. Nagyon barátságosak voltak, és nagyon, nagyon nyitottak voltak.
Volt, hogy hozott neked egy hüggét, vagy te volt, adtál neki
volt,
egy...
csak adott egy almát, és akkor ez volt az ő nagy...
Mosolyogva, vagy...
Teljesen, természetesen. Vagy igen? Ez csak ez, hogy az, hogy volt, akinek szőlője volt otthon, és akkor az mindenkinek hozott egy fürt szőlőt, hoztak szilvát, tehát tényleg, és semmiféle ellenszolgáltatást nem fogadtak el. Tehát olyan kellemetlenül éreztem magam a végén, hogy ide jövök, és akkor egy ilyen biztonságos országból, és akkor szerencsétleneknek meg, amit épp meg tudnak termelni, azt így. De olyan, nem tudom, talán Erdélyben, vagy nem tudom, hol találkozik ilyen jó szándékú emberekkel az ember, hogy tényleg semmit nem fogadnak el, csak
azt szeretettől. Milyen pénz van?
Lira. Szír lira. Tehát saját...
Ilyen saját nemzeti volt.
Igen.
És ha már itt szóba kerültek a gyerekek, meg azt, hogy megszokta a gyerek, hogy állandóan a bombázók elzúgulnak ő fölöttük. A gyerekek játszanak-e katonásit? Háborúsít? Vagy nem?
Na, ezt nem láttam. Erre nem láttam példát.
Erre nem láttam példát,
hogy katonákat játszottak. Hát sok minden fogócskáztak, vagy ugróiskoláztak, tehát ilyenek, ez nekik is megvan.
Bárhol a világon.
Hát igen, mint egy...
Ilyen globális jellegű játék.
Így van. Tehát ilyen igazi gyerek játékokat játszottak.
Globális jellegű.
A nő, ja, persze mondom, hogy a nők azok, de európai módon öltözködnek?
Teljesen. Tehát, vagy tobba, vagy...
Annyira?
Teljesen. Tehát teljesen a keresztény kultúrához hasonló módon öltözködnek. Úgyhogy olyan furcsa is volt először, mert jó, nyilván nem azt mondom, hogy nem ez az átlagos, tehát ez egy kisebbség az arabokon belül, de azért fontos tudni, hogy ilyen is van.
Voltatok lent a tengerparton?
Voltunk, igen.
Strandoltak az arabok?
Igen.
Ott milyen fürdőruhát viseltek?
Hát nyilván, amit mondtam, hogy ők csak egy kisebbség, hogy az alaviták, de azon a környéken nyilván élnek olyan síták, akikre nem vonatkoznak ezek a szabályok. Ott a muszlim nők például ebbe a a teljes testet eltakaró fürdő ruhába voltak benne még a vízben is. Tehát azért mondom, hogy nem ez az átlagos, amit én mondtam, hogy ilyen európai módon öltözködnek, de szerintem fontos tudni róla, hogy
ez olyan, mint egy ilyen háló, ingolyas, hosszú?
Hát gyakorlatilag a fej tetőtől a bokáig minden.
Ja, hogy teljesen.
Mindent.
És úgy mentek be fürdeni.
Igen, hát az arcuk az szabad volt, de így mentek fürdeni. De
az összes tenger térint.
Jó, és akkor utána többi.
Földközi tenger.
És még milyen ruházatban fürdöttek férfiak?
A férfiak azok teljesen egy fürdőnadrág. És
és a többi, tehát a női fürdőruha választék, milyen volt ezen a teljesen?
Nem, bocsánat, nem értettem az elejét.
Fürdőruha választék.
Tehát ugye volt ez a teljes egész fürdőruha. Tehát
ja, és hát ezen kívül meg volt a európai bikini fürdőruha. Tehát
olyan a sítákkal azok nem voltak közelébe egymásnak, akiket. Alavita meg a síták.
De a síta, az alaviták a sítáknak az egyik ágazata. De hát akik azokon a területeken élnek, ott azért megél egymás mellett a szunnita meg a síta is. Tehát
nem bántják egymást, csak mindenki csinálja a saját szokását, de nem piszkálják egymást.
És tiszteletben tartják a...
Igen, de nem piszkálják egymást, igen, persze.
Élni és élni hagyni.
És például labdáztak bent, vagy csak úgy bent?
De igen, meg volt. Tehát ezt úgy, mint hogyha mi a Balatonon pingpongoztak, tollasoztak, röplabdáztak, fociztak, minden. Tehát teljesen hozzánk hasonló módon viselkedtek a
stádion. Jó, azért kérdezem, mert még nem voltam ott.
Igen, és...
Esetleg egy búvárkodás, meg...
Hát azt nem, jetskit viszont láttam, tehát volt aki jetskizett, búvárokat konkrétan nem láttam, de...
Ezek a víz alatt voltak.
Ja.
Mert turizmus szempontjából mennyi turista volt?
Hát ugye a háborús körülmények miatt nem igen nehéz bejutni az országba, tehát ez...
Tehát nem is nagyon engedik, tehát nagyon megválasztják, hogy kit engednek be.
Igen, tehát a Major Balázs ezt azért tudta elintézni, mert hát már régóta, több mint 10 éve folytat csak ezeken a területeken ásatásokat, és hát ismerik és tudják, hogy nem jár kockázattal azzal, hogyha ő és a csapata belép az országba, tehát ezt... Ezért mi megkaphattuk a vízumot.
A szinten mennyire elismert ez az expedíció, vagy az a munka, amit végeznek? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy érdeklődnek-e, tehát hogy sajnáljuk, hogy abba hagytuk, vagy esetleg visszamennénk feltárásokra, vagy ilyen jellegű kapcsolat már más nemzetiségekkel nincsen?
Hát akkor az első, hogy ugye ez egy világszinten, tehát egy világhírű expedícióról van szó, világhírű misszió, és világszinten elismert, tehát a Nagy-Britanniától kezdve Franciaországig, az Egyesült Államoktól Németországig, mindenhol elismerik és jegyzik ezt a missziót, illetve a missziónak a munkáját, és egyébként ez a Major Balázsnak egy másik nagy érdeme, hogy ezt a Pázmány Péter katolikus, hogy a Pázmány Péter katolikus egyetemre már régóta vannak nyári egyetem, tehát ez a neve ennek a projektnek, amikor is külföldi országokból érkeznek ide Magyarországra, de rengeteg, tehát Libanonból, Szíriából, Franciaországból, az Egyesült Királyságból, most például voltak Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Romániából, Lengyelországból, tehát rengeteg, nem csak Európa szinten, hanem világszinten különböző országokból érkeztek ide Esztergomba erre a nyári egyetemre, és így ilyen nemzetközi feltárás, tehát nemzetközi csapattal végeztek feltárásokat Esztergom városának a területén. Tehát, és ezt visszakapcsolva a misszióhoz, hogy ezt ő elérte, ez ezeknek a munkáinak volt köszönhető. Tehát ez egy világszinten elismert kutatócsoport. A másik kérdésére válaszolva, hogy most már megtörtént a kapcsolatfelvétel, tehát próbálkoznak azért más országok is, hogy látják, hogy ugye a magyar csapat is sikeresen tud dolgozni. Hát erről most nyilván nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom, de természetesen vannak érdeklődések.
És akkor már csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, hogyha elkészül ez a film, akkor ennek oktató jellege lesz, vagy pedig reklám, vagy mind a kettő, tehát viszonylatban?
Hát ennek igazából egyetlen egy dolog céljából készült, hogy egy pontos lenyomatot képezzen az expedíciónak a munkájáról, nem abszolút nem oktató jelleggel, és hát hogyha azt reklámnak veszük, hogy az expedícióról szól, akkor igen, reklám, de egyébként ez csak is kizárólag a kutató munkát. Tehát hogy most ilyen körülmények ellenére utolsó külföldi csapatként hogy tud dolgozni a magyar misszió. Ennyi, ez fogja bemutatni.
Ilyen magyar televízió, különböző...
Jelenleg folynak tárgyalások, hogy hol lehetne levetíteni a filmet, csak az a probléma, hogy amíg nincsen végleges, illetve amíg nincs aláírva semmilyen papír, addig még nem nagyon lehet
mit mondani. A filmarchívumban
Természetesen. Hát mi mondom, minél több helyre szeretnénk, hogy eljusson.
Hát lehet, hogy akkor járnál jó, most ez egy kicsit humor, lehet, hogy kisvágom majd a felvételbe. Otthon nálatok elromban a gáz, és kéne hívnod egy gázszerelőt.
Lehet.
Köszönöm
az előadásnak, nekem lehet.
Jó. Viszontlátásra. Akkor utolsó két kérdés jöjjön.
Minden jót.
Lehet?
Viszontlátásra.
Igen.
Hogy néztek itt a üzleteket? Ugyan, hogy itt teste, vagy nagyot a választék, vagy milyen volt egy kvalizált helyet, hogy van, mi nem volt?
Hát nem lehet összehasonlítani ezt a mi üzleteinket. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy, mondjuk itt, hogyha bemegyek egy CBA-ba, vagy egy Tesco-ba, vagy nem tudom, tehát nem ilyen, ezek ilyen. A legtöbb autópályák mellett lévő kisboltok például, azok ilyen kis nádfedeles bódék. És akkor ott, tehát ilyen szinten kell elképzelni, hogy abszolút nem azok között, a körülmények között folynak ezek, mint itt, amihez mi hozzá vagyunk szokva.
Meg azért, meg amit ott helyben állítanak elő, az van is kész.
Igen.
Mi az, amit nem kérdeztünk, és zárszóként úgy gondolod,
hogy... Még egy kérdést engedj meg, Laci, menj, ne haragudj. Beléd fordjuk?
Nem.
Katiba, hogy mennyire sűrűn lakott terület?
Hát pontos számot nem tudok mondani, hogy hányan laknak ezen a területen.
Nem az érdekel, hanem hogy mi itt nagyon össze vagyunk zárva, tehát sűrűn vannak a házak egymás mellett. Ott nagyobb távolságot kell tenni ahhoz, hogy egy háztól a másik.
Ott inkább úgy van, hogy sok kicsi falu van. Tehát nagyon sok kis falvat kell elképzelni, amik között viszont nagyok a távolságok. Tehát igen, ilyen elosztásban van. Mondjuk nem olyan sűrűn lakott, mint Magyarország, hogy tudom, én megyek 200 kilométert, és akkor néha találkozom egy erdős területtel, ahol nem élnek emberek, annál azért szabadabb, de azért élnek rendesen.
És akkor 100-200 házban egy ilyen kisebb
terület. Úgy, igen, így kell elképzelni. Ezek de nem ilyen európai házak, hanem ezek a lakos tetős arab házak.
És mondjuk,
miből
van a
tetejük?
Kőből. Igen.
Milyen a belmagasságuk?
Nincs ilyen magas, mint ez a terem. Hát nem tudom.
Család nagyság, hát, mekkora?
Rengeteg, tehát rengeteg gyerek van a családokban. Tehát ilyen, de ezt úgy kell elképzelni, 8-10 pontosan. Tehát így kell elképzelni.
8-10-12,
ilyesmi. Így.
Jó, akkor legyen az, hogy mi az, amit nem kérdeztünk, hogy zárszóként megosztod
velünk. Húha, ezt még végig kell gondolnom, hogy mit nem mondtam még el. Hogyha valakinek esetleg van kérdés, akkor nyugodtan tegye fel, és akkor megpróbálom.
Nem segítünk, eddig segítettünk, másfél órán keresztül segítettünk. Bármi személyes lehet, átvitt értelemben, ami oda tartozik, valamit megvilágosodtál kint lét alatt?
Hát ezt akkor így zárszóként el lehet mondani.
Egy pillanat.
Egy
pillanat, hogy most már szeretném befejezni.
Az, hogy én kimehettem erre az expedícióra, ez rengeteget adott nekem. Tehát már csak onnantól számítva rengeteget adott nekem, hogy látva az ottani embereknek a problémáit, és azt összehasonlítva az én saját problémáimhoz, meg globálisan átszámítva ezekre a mi problémáinkra. A mi problémáink azok gyakorlatilag sehol nincsenek az övékhez képest, és hogy ennek ellenére képesek mosolyogni. Rengeteg mindent tanultam meg azzal kapcsolatban, hogy mi az, amin érdemes az embernek egyáltalán fölidegesítenie magát, vagy mi az, amit csak el kell engedni. Úgy érzem, hogy több lettem azáltal, hogy kint voltam közöttük, és kicsit átérezhettem az ő helyzetüket.
És van még egy olyan dolog, én hozzátenném azt, hogy gyakorlatilag, hogy hát persze, de azért, hogy is van, csak minden csak ugye hasonlít, de ami azt, fogalmazom, csak azt, hogy
na, persze... Egy pillanat, én megköszönöm a beszélgetést, és akkor utána még lehet, jó?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönöm.